Most pedig akkor Orosz László műegyetemi docenst kérném fel, hogy megtartsa azt a előadását, amit szerintem még ő se tudja, hogy miről fog szólni, de legalábbis hagyott három pontot benne, hogy hát tehát vagy fizika, vagy áltudományos fizikáról, vagy valami másról akar beszélni szerintem. Itt van.
Tisztelt hallgatóság! Azért adtam ezt a Donai címet az előadásnak, mert magam sem tudom, hogy hogy fogok a végére érni. Az elmúlt év megint rengeteg olyan tapasztalatot adott, ami miatt a téma, amiről beszélni szeretnék, rendkívül gazdag, és nem biztos, hogy 45 percbe belefér. Megpróbáltam az előadást úgy összeállítani, hogy bármikor abba lehessen hagyni, és akkor még valahogy mégis kerek egész legyen belőle. Ez, amit itt látunk a kivetítőn, ez igazából csak egy, ugye a fizika évén egy ilyen kis paradoxon. Egy borotva éles népszerű áltudósunk azt állítja, hogy a fizika halott, ez a Nietzsche-i áthallása van ennek a mondatnak, és mellé tettem egy 7-bites kvantumszámítógépet. Ezt most, aki nem tudja, miről van szó, az igazából nem érzi át. Aki a kvantummechanikát tudja és sejti, ő az világosan látja, itt valami fantasztikus dolog van kialakulóban. Tehát, ha a fizika így halott, akkor további jó halált kívánunk neki. Egy évvel ezelőtt itt voltunk a szkeptikus találkozón, és azt követően megjelent egy újságcikk, amit most itt kivetítek. Ennek a lényege az volt, hogy XY, aki a fizikusoknak a mumusa, akit nagyon veszélyesnek tartanak az áltudományos fejtegetései miatt, ő egy sztárfeltaláló különben, aki a tudomány legfontosabb elvét, az energia megmaradás törvényét is tagadja, emiatt aztán a fizikusok szemébe szálka. És az ELTE-n tartott utána egy előadást rá 2 hétre, és itt írja is a cikk, hogy a diákok cáfolták, és az ott lévő diákok is, vagy a tanárok is, azt hiszem én is ott voltam, minden szavát. Ő maga azonban ezt a úgymond kudarcot egész másképp élte meg, és itt a lényeg, hogy hogyan. Ő azt állítja, hogy persze, hát mindenki ragaszkodik a saját elméletéhez, és hát sokszor volt már történetben olyan, hogy kiderült utólag, hogy bizony a zseniális tudósnak később igaza volt. Hát ezekről szeret, ez adta az inspirációt, és ezekről szeretnék valamit mondani. Kezdőben nézzük egy kis logikai bemelegítőt. Ismerjük a következtetés sémákat, az a következőt jelenti. Ugye a premisszák vannak, és van a konklúzió. A premissza, hogy ha A, akkor B, és A. Következtetés akkor B. Tehát van egy példa, az A az, hogy az eső, tehát nedves az aszfalt. Ez az első premissza. Másik premissza, esik az eső. Konklúzió, nedves az aszfalt. Van ennek egy másik ekvivalens formája is, ez pedig az, hogy ha A, akkor B, nem B, tehát nem A. Ott látható az ábra. Ha esik az eső, akkor nedves az aszfalt. B, nem nedves az aszfalt, tehát nem esik az eső. Nagyon gyakran elkövetjük azonban ezt a hibát, amit át van vastagon húzva, hogy ha akkor B, B tehát A. Azaz, ha esik az eső, nedves az aszfalt, tehát esik az eső. Pedig nem igaz, mert tetszik látni, ott a nap az szépen süt, és egy locsolóval locsoltok az aszfaltot, persze, hogy nedves. Az áltudósoknak ez egy nagyon kedvenc következtetési sémája. Ma is már volt egy ilyen hasonló, itt félhangon elhangzott. Helyettesítsük be. Az A, van egy meglepő, előrevívő igazságom. B, nem fogadja el a tudomány. Hát a B lenni, mert a tudomány biztos értelme konzervatív. De ebből nem következik az, hogyha nem fogadja el a tudomány az áltásomat, akkor az egy előrevívő gondolat. Nagyon gyakran mondják azt az áltudós barátaink, Plankot idézvén, hogy valamely igazság nem szokott hatalomra jutni, vagy elterjedni, hogy kihalnak az ellenzői, vagy hogy meggyőzhetnek az ellenzően, kihalnak, és utána a következő nemzedék már ezt szokja meg. Carl Sagan mondja ezzel kapcsolatban az érvét, abból a tényből, hogy néhány zsenit kinevettek, még nem következik az, hogy mindenki zseni, akit kinevetnek. Ahhoz, hogy a mai mondani valómhoz eljussak, és ennek az aktualitását az nem vesztette el, ez a mostani hozzászólásból is, amit a szünetben hallottunk, de a hosszú kis előadásból látszott, hogy nem vesztette az aktualitását az, amiről szeretnék, amiről a múlt egy évvel ezelőtt beszéltem. Röviden foglaljuk össze, hogy legyen egy kapcsolódás, hogy honnan indulok el. Ugye a tudományról beszéltünk, a tudományon belül is a természettudomány, és azon belül is én csak a fizikával foglalkoztam, hogy mit csinál a fizika, amikor, mit csinál a fizikus, amikor a fizikát űzi. Ugye mi realisták vagyunk, ez azt jelenti, hogy hiszünk abban, nem tudjuk, hiszünk abban, hogy tőlünk függetlenül létezik egy külső világ, amelyben vannak törvények, és ezek a törvényeket a tudomány eszközeivel meg tudjuk ismerni. Mik ezek a tudomány eszközei? Hogyan ismerjük ezt meg? Ez nagyon fontos. A szünetben elhangzott prédikációhoz nagyon hozzá tartozik. Axiomáink vannak, amiket fölteszünk, ezeket nem bizonyítjuk. Egy évvel ezelőtt beszéltem róla, hogy ez logikai képtelenség lenne bizonyítani axiomát, hiszen nem tudjuk elvégezni, tehát az induktív módszer az logikailag ebben az értelemben paradoxon, hogy lehetetlen, mert nem lehet minden egyes eset elvégezni a kísérletet, hogy belássuk, hogy tényleg az az állításunk az teljes egészében helyes. Tehát axiomáink vannak, amelyeket felteszünk, hogy igazak. Nem bizonyítjuk, hogy igaz. Tehát az, aki azt mondja, hogy bizonyítsa be az energiaadás tétele igaz például, azt mondja, hogy nem tudom bebizonyítani. Ez egy posztulátum, egy feltevés. Viszont van egy nagyon fontos dolog, amire ugye Karl Popper hívta a figyelmet, ami tulajdonképpen több száz, illetve hát a görögöktől kezdve, majdnem ezer éven ösztönösen a fizikával foglalkozók, a természetet vizsgálók csinálták, ez pedig az úgynevezett falszifikálhatóság. Tehát az, hogy a törvényt úgy kell megfogalmazni, hogy lehetőség legyen arra, hogy azt a törvényt meg tudjuk cáfolni. Ez jelenti a falszifikálhatóság. Tehát én végzem a kísérleteimet, és megnézem, hogy az eredmények alátámasszák ezt az axiomát, vagy pedig nem. Eddig még azt tapasztaltuk, nem tudjuk, hogy miért. Eddig még azt tapasztaltuk, hogy például hogy az energia megmaradás tétele, ez a postulátum mindig igaz. Nem tudtunk még a kísérletet produkálni, ennek ellen fordul eredmények volna, de ez nem működik, ez a majd a fogja Volt egy másik nagyon fontos, megbeszéltünk, az pedig az, hogy a fizikában mi a matematika szerepe. Feynman-t hagy idézem, ezt vetítettem ki múltkor is, hogy a matematika lényeges szerepet játszik a természet leírásában, az egy nyelv, nem csak nyelv, egy gondolkodási mód, egy logikai nyelv is egyben, amely sok mindentől megment minket, ami a hétköznapi gondolkodásunk segítségével csapdába ejthetne minket. És azt mondja Feynman, hogy a természet filozófiai elvekkel, csupán összönös megérzésekkel nem megismerhető. A matematika egy hatalmas fegyver a mi kezünkben. Ugye Galilei mondta először, hogy a természet könyve az a matematika nyelvén íródott, és valóban így is van. Azóta a fizikában legalábbis mindig exakt matematikai modelleket használunk a jelenségek magyarázat és leírására. A példa az energia megmaradás tétele, amit már előbb említettem. Próbálj segíteni tovább menni. Hát itt a matematikáról van megint szó, mehetünk tovább, ezt múltkor már kivetítettem. Az energiáról valamit, mert ezt a múlt alkalommal beszéltem róla, de esetleg elsikkadt, hogy nagyon sok félreértésből adódik, hogy az energiát ösztönösen, mint hogyha valami létezően folyadékszerű, anyagszerű anyagnak képzelnénk, amelyik úgy folydogál egyik testből a másikba, és akkor megmarad, nem marad meg. Feynmant érdemes idézni, hogy az energiát nem tekintjük olyasminek, ami a valamelyik a megszámlálásával lehet megkapni, hanem inkább egy matematikai mennyiség, amely érdekes módon azt tapasztaljuk, hogy a jelenséges során, egy adott rendszerben, hogyha azt úgy definiáljuk, ahogy kell, akkor az állandó marad. Hát itt különböző energiafajtákról, menjünk tovább, igen. A energia megmaradás tétele az egy nagyon fontos szimmetriával kapcsolatos, és ez a szimmetria, mint alapvető alapvető tulajdonsága annak a, annak a rendszernek, az meghatározza, hogy vajon az energia abban a rendszerben megmaradó mennyisége lesz, vagy sem. Wigner Jenőt érdemes megint említenünk, hogy ezzel az ábrát szeretném mutatni, a hétköznapi életben nagyon sokféle energiát látunk. Mechanikai energiát, elektromos energiát, sugárzás, vegyi energiát, a hővel kapcsolatos energiákat. Ezeket azt veszünk észre, ezek egymásba átalakulgatnak, mi így éljük ezt meg itt a felszínen, és nagyon sokféle energiáról vagyunk képesek beszélni a hétköznapi életben. Most nem beszélek az a szupradin energia, meg hogy beveszünk, és akkor rögtön erősek leszünk. Ez másfajta, ez az energiának egy ilyen hétköznapi átvitt értelmezés, amit most ezekről a fizikai jelenségekről beszélek. De az egész mögött, ha hiszünk abban, hogy a dolgok mélyén a atomi rendszerek vannak, az adagot fölépítő részecskék, és így épül fel a világunk, akkor az egész mélyén egy kvantummechanikai el van, és a kvantummechanikában már, mondja Wigner Jenő, ezek a szimmetriák sokkal szebben megnyilvánulnak, sokkal jobban, sokkal nyilvánvalóbbak, és annyiból vihető ez a klasszikus rendszerekre, amennyiben a klasszikus rendszerek a kvantummechanikának a határesetei. Hát ennyit az előzményekről, ez fontos lesz, vagy legalábbis remélem, hogy fontos lesz az elkövetkező mondani valomhoz. És akkor most egy kicsikét nézzük meg, hogy hogyan gondolkodunk. Hát én nem vagyok kognitív pszichológus, amit olvasgattam, azt Mérő Lászlónak a Észjárások című könyvébe olvastam el, ahol nagyon meggyőzően és nagyon világosan mondja el, hogy mi a jelenlegi kognitív pszichológia, kognitív tudománynak az álláspontja ebben a kérdésben. Ugye ez a tudomány azzal foglalkozik, hogy hogyan gondolkozunk. Tehát amikor gondolkozunk, mit csinál az agyunk, amikor gondolkozik? Aztán rengeteg információt, ami a fejünkben van, vagy ér minket, azt hogyan szervezzük, hogyan tudunk annak a segítségével bizonyos kérdésekre válaszolni, azaz problémát megoldani. A könyvben nagyon jól el van mondva az egésznek a története. Mondjuk azt, hogy a kognitív tudománnyal foglalkozó emberek rátaláltak egy modellre, a modellalkotás nagyon fontos a tudományban, amely nagyon jól reprezentálja azt, amiről beszélni szeretnénk. Ez pedig a sakkozás. Ez azért jó ez a sakkmodell, mert nagyon jól definiáltak adott a szabályrendszere, a probléma jól definiált, hogy mit kell csinálni, ugye hát le kell győzni a másikat nyilván. A problémák igen sokfélék, vagy sokféle játszma valamit, ugye lejátszottak, vastag sakkönyvek vannak, amik erről szólnak. A megoldások lehetnek igen egyszerűek, kezdő sakkfeladványok, lehetnek nagyon bonyolultak, nézzük a világbajnoki sakkpáros mérkőzéseket. Ezek a sakkfeladványok nehézség szerint valahogy sorba rendezhetők, ezért a megoldások tipizálhatók, az eredményesség jól mérhető, hiszen vannak versenyek, és össze lehet hasonlítani a teljesítményeket egymással. És ezáltal jó definiálhatjuk azt, hogy az illető a sakkozó, az milyen szakértelmel rendelkezik a sakkozás művészetében. Tehát vannak ilyen kompetencia szintjek. Tehát fogadjuk azt el, hogy ez a sakkozás a jó modell. Valóban, amikor elkezdtek a mesterséges intelligenciával foglalkozni, akkor értékelődött ez föl, hiszen kezdték elkezdeni csinálni a sakkozó programokat, és akkor derült ki, hogy bizony itt érdekes problémák vannak, és egész más struktúra van, mint amit egy laikus elképzelne. Én például bevallom őszintén, kiskoromban azt képzeltem, amikor sakkozni akartak tanítani, ma se tanítottak meg jól, vagy rendesen, nem is tudok, hogy a kezdő sakkozó az két lépéssel tud előre gondolkozni, a jó sakkozó meg öt lépéssel vagy nyolccal. De az ember egy kicsikét számol, akkor rájön arra, hogy nyolc lépéssel előre gondolkozni, olyan hatalmas mennyiségű variációt, ez képtelenség az emberi fejbe föltartani. Hát ez rögtön előjött a sakkautomaták, sakkozó programok a gyártásánál, de rájöttek arra, hogy biztosan nem így működik az emberi elme. Nem így sakkozik a sakkozó. És valóban nem így sakkozik. A kezdő sakkozót, a haladót azt különböztetik meg, a kezdő az tud 10 megnyitást és tud 30 végjátékot, a nagymester meg tud 1000 megnyitást és 2000 végjátékot, ha nem többet. Tehát, minthogyha ilyen kis megoldási sémák lennének, és utána ezeket variáljuk. A motto az, hogy a két ember mondja ugyanazt, az nem ugyanaz, és akkor a következőt szeretném mondani, tehát Itt a Mérő László könyvéből ez a definíció, hogy ezt a kognitív sémát, amit így a sakjáték kapcsolatban próbáltam bevezetni, azt hogy kell érteni. Tehát egy ilyen kognitív séma, ami a fejünkben van, és nem csak a sakkozásra kapcsolatban, általában képzeljük el, amikor egy problémát megoldunk, vagy egy szakmát űzünk. Ennek nagyon bonyolult szerkezete van egy ilyen kognitív sémáknak. Sokféle információ szerveződik össze benne. És akkor a különböző sémák bonyolultan szerveződnek az agyunkba. Tehát mintha a gondolkodás atomi egysége, ez úgynevezett kognitív séma lenne, hogy tessék úgy képzelni, mint tudom, egyfajta megnyitás, vagy egy más, egy végjáték. Ezek mind külön-külön egy-egy kognitív séma. A Mérő László könyvében szintén ez már általánosabban fogalmazva, amit akarunk mondani. Tehát nagyon fontos, hogy a kognitív séma az egy megismerési, gondolkodási séma, ami önmagában is értelmes. Vagy önálló jelentése is van. Ez mindig nagyon abszurd, hogyha a következő mondatot érzek, akkor mindig rá fog érezni, hogy ilyet ő már tapasztalt. Ugye? Amikor a séma kialakul, abban a pillanatban gyakran hirtelen a megértés öröme önt el minket. Ugye, amit mondjuk, leesett a tantusz, ugye most megértettem. Itt volt a vicc, amit mondott nekem a János. Ja, most megértettem. Hirtelen összeállt az egész. Hányszor vagyunk úgy, hogy egy problémán törjük a fejünket, és nem tudunk zörgára vergődni. Érezzük, hogy ott van előttünk a megoldás. Jön valaki, haverünk, te ilyet nem látod, hogy hát tényleg megvan. Hirtelen összeáll az sok információ, ez az úgynevezett aha élmény. Aha, hát megvan ez az. Hát ekkor mondjuk azt, hogy összeállt egy kognitív séma a fejünkben. Hát ilyen sémák sokaságából áll a gondolkodásunk. És akkor azt mondják a kognitív pszichológusok, fogadjuk el, hogy a szakmai kompetencia szintjei, azok itt láthatók, 4 szintet különböztet meg, ő de mondja, hogy több is van, de csak egyszerűségkedve legyen az a 4. Hát van a kezdő és a nagymester. Fogadjuk most ezt el. Táblázatnak nem kell minden oszlopát nézni, de inkább nézzük azt, hogy ez, amit már az előbb mondtam, hogy a kezdőnek csak néhány ilyen kognitív sév van a fejébe, a nagymesternek pedig 10 000 akár. Ez is még érdekes, hogy milyen a kognitív sémák minősége, ez nagyon fontos. Az elv az, hogy minden ember a saját életében ő nagymesterként játszik. Hát nagyon jól tudjuk. Az élet dolgaiban nagyon jól kiismerjük magunkat, hiszen az az életünk, és éljük ahogy lehet. Hát aztán vannak itt persze életművészek is, azok már tényleg szuper nagymesterzik az életüket, de a legtöbben azért nagymester szinten üzzük a saját életünket. A fejünkben nagyon sok ilyen hétköznapi kognitív séma van. Másik szakmát akarok elsátítani, vagy egy szakmát, akkor rögtön először ezek a hétköznapi sémák jutnak az eszünkbe, amivel azt a problémát meg akarjuk oldani. Ezért a kezdőszintén nagyon bonyolultak ezek a kognitív sémák, és hétköznapi ilyen módon próbáljuk a dolgokat megérteni. Hányszor vagyunk így, mikor úttudománnyal szembe kerülünk, hogy a régi beidegzett lépéseinek, gondolkodásokat próbáljuk ráerőltetni a dolgokra, és akkor egyébként érezzük, hogy nem megy, nagyon bonyolult lesz ettől, míg végre aztán azt mondja valaki, hogy gyerekek, ezt így kell nézni, és akkor aha, világos lesz a dolog. A gondolkodás stílusát érdemes nézni, hogy intuitív a kezdőnél, és ami nagyon fontos, tessék nézni, intuitív a nagymesternél is. Most mindenki most már remélem kezdi érteni, hogy mit is értünk azon, hogy szakmai kompetencia, tehát ezek a kognitív sémáknak a száma a fejünkbe, és utána az agyunk érdekes módon ezeket valahogy összerendezi, és a rendezésből van új információt tud kreálni, ez az agynak még ma még nem ismert, de csodálatos tulajdonsága, ezt mindenki hétköznapi életben tapasztalhatja önmagán is, hogy ez így van. Hányszor van az, hogy nem értünk, tettünk valamit középiskolába, biológián, és akár 5 év múlva elveszem a könyvet, mit nem értettem én ezen akkor? Mert valahogy az agyunk ezeket a sémákat ottan csinálta, összerendezte, és hirtelen más megvilágításba helyezve rögtön megértünk olyan dolgokat, amiket régen talán nem értettünk meg. Általában a szakmában való elmélyedés az követi ezt az utat. Tegyük föl, hogy jó az iskola rendszer és a tudományos rendszer, akkor ott valóban erről van szó. A fizikát hozom föl például, végül is a fizikáról van szó. A kezdő mondjuk az a mostani BSC szintnek felele, meg a haladó az MSC-nek, a mesterjelölt ugye a PhD, doktori hallgató, és aki tényleg nagymester szinten űz a szakmát, az meg megfelelne a tudományok doktorának. Fogadjuk el, hogy ezek a címek, ezek korrelálnak ezek az ismereteken, általában így szokott lenni. Ez rögtön azt is jelenti, hogy nyilván egy hierarchia fog kialakulni egy csoportban, ahol ugyanazt a tudományt művelik. Ez a hierarchia, ez lehet informális és formális. Hogy az informális hierarchia az, amikor tudjuk a másikról, hogy mit tud. És kihez érdemes fordulni bizonyos kérdésekkel. Ez nem függ attól, hogy a hivatalos hierarchia micsoda. Szerencsés az intézmény, ahol ez a kettő ez párhuzamosan és korrelációban van. Tudjuk jól, volt olyan időszak, amikor ez messze nem volt korrelált. Mai hétköznapi életben is tudjuk jól, hogy jön haza a feleség, és mondja, az a hülye barom főnököm, miket mondott már megint. Tehát a hétköznapi életben néha ez a kettő ez nem korrelál egymással. Bízunk abba, és ma már azért vannak erre jelek, hogy a tudományban, legalábbis a fizikában ez a korreláció elegendően erős. Mehetünk tovább. Na most Polányi Mihály erre azt mondja, hogy a tudományos tekintély az, amelyik a emberek közt szerveződik, ez az egyes tudósnak, az egyes tudomány művelőnek a helyét jelöli ki abba a hierarchikus sorba. Ugye megint evolúciós oka van, csoportbeli élőlények vagyunk, hát aki nézi a természetfilmeket, tudja jól, hogy minden állatcsoportban vannak hierarchiák. Ez annyira be van a génjeinkben, ebből nem tudunk átlépni. Ha nincs, akkor magunk megszervezünk ilyen hierarchiákat, például egy tudományos csoportban is megvan ez a hierarchia. Tudjuk jól, hogy körülbelül ki milyen szinten áll, még a nagymester fokozaton belül is. És akkor most miért mondtam ezt el? Azért, mert az elmúlt évben nagyon sok olyan könyvet tanulmányoztam, némelyiket kényszerből, némelyiket jókedvből, amelyiket mi én személy szerint és a kollégáim áltudományos munkának mondunk. Hát ugye XY könyveit nem kell hangsúlyozni, már az utóbbi hetekben megint avval keltem és feküdtem, aludtam, mint egy jó biblia tele van jelölve mindenfélével. Minél többet olvasom, annál inkább bosszankodom rajta, az arcátlanságán és a primitívségén, de ez egy más kérdés. Aztán én még az egyetlen, aki a mesterműveit ennyire ismeri, a fizikus társadalom, aztán senki nem vette el a fáradtságot, hogy elolvassa ennyire részletesen, mint én. A többi könyvet, amit láttunk már kivetítve, azt én könyvesboltokban láttam, belelapoztam, a említett úr kiselőadást tartó úrnak a könyvét is láttam, belelapoztam. Ennek ellenére azt mondom, hogy ezek áltudományos munkák, amihogy mi az áltudomány definiáljuk. Mi az úgymond a csapda helyzete? A következő. Azt tapasztaltam, hogy beszéljünk csak a fizikáról, nem tudom, hogy más tudományban ez hogyan van. Egy álfizikusnak a tudásszintje, a szakmai kompetenciája körülbelül a kezdő szinten marad meg. Esetleg még az MSC felé halad. Ez jelenti azt, hogy ilyen hétköznapi sémákat próbál ráerőltetni a dolgokra, nagyon bonyolult ilyen sémarendszerrel dolgozik. Inadekvált sémái vannak, mint hogy itt föl is van írva, de intuitíven gondolkozik. Ez nagyon fontos. A fizikus, aki mondjuk vegyük a nagymestert, annak rengeteg, több tízezer sémát ismer, ezek a fejébe összeállnak egy ilyen komplex rendszerekké, és azért azt, csegén menjünk előre a mérőidézethez, még visszafelé, mert azt még akkor, na ez az, ezt még elfelejtett mondani, tetszik látni, hogy a több tízezer séma van a szakember fejébe, ezért némelyiket nem is képes szavakkal kifejezni, mert ráérez a dolgok megoldására. Érzitek ezt az érzést? Hát aki a szakmát igazán tudja, az nem áll neki számolni, hanem azt mondja, hogy gyerekek, ez úgy jó lesz. Ebbe az irányba érdemes menni, mert nem tudja megmondani, hogy miért. Nem tudja azt, hogy miért tudja, amit tud. Itt van ez a... Nem tudja, hogy miért tudja, amit tud. Egyszerűen érzi, hogy az egy jó megoldás lesz. A jó szakember az, aki a 100-ból 90-szer azt mondja, hogy gyerekek, jó volt az út. 10-szer tévedett, de hát az nagyon jó arány. A következő lépés még a Diraknak a lépés az utánból. Igen. A Dirac hasonlót mondott, pedig nem olvastam Érő László könyvét, hogy egy fizikai probléma megértése azt jelenti, hogy képesek vagyunk megtalálni hogy megoldanánk egyenleteket. Ez jelenti szemünkben a megértésnek az örömét. Jó, akkor visszamehetünk, sejtjém akkor a Polányi, jó? Ja, még vissza a Polányi, ez az. Na most, miért tartom én reménytelen, tehát akkor a következő, tehát még egyszer álfizikus, primitív sémák, intuitív gondolkozás. Komplex sémák, intuitív gondolkozás szintén. Mind a kettő tud azonban meglepőt mondani. Hát olvasom az általános könyveket, rengeteg meglepő dolog van benne. Olvasok egy fizika könyvet, lásd, 7-bites számítógép, számológép, meglepő dolog. Azonban érdekes módon mégis az egyik meglepetésnek a gyökere az egy nagyon bonyolult, összerendezett, hatalmas kognitív sémarendszernek a következménye, a másiké pedig primitív, hétköznapi, kezdőszinten, félértékesen alapuló sémarendszer következménye a meglepetés. Ez egy nagyon fontos dolognak vélem én, legalábbis ebben az ebben a általános kapcsolatos dolgainkban. Igen. A következő a tudományos ismeretterjesztésnek a gondja. Megbeszéltük azt, hogy a matematika az milyen fontos eszköz a kezünkre. De amikor egy ismeretterjesztő előadást tartok, akkor nem mondhatom el matematikai precízséggel azt, hogy miről van szó. A Mindentudás Egyetemén, ahol előadásokat hallgatunk mondjuk fizikából, nem lehet elmondani teljes matematikai precizitással azt, amit mondani akarunk. Nagyon elnagyulunk, hétköznapi képekkel beszélünk. De ez az kell, hogy az illető előadó hiteles legyen. Mi a hitelessége? Ha tudom, hogy az előadó az egy nagymester a szakmában, az ő fejébe több ezer kognitív séma állt össze, és ezt fogalmazza meg az én számomra egy nagyon egyszerű, lényeglátó evidenciával. És ez nem mint hogyha XY prédikátor elmondja, hogy ő szerinte 99 probléma deltás ebből három kemény a biasz puha. Hát már szinte az embernek fals asszociálta álmodnak. Erre mondja paradoxon-szerűen a Mérő László, hogy a nagymesterek intelligensebben tévednek, mint ahogy a kezdőnek igaza van. És ez egy nagyon mély igazság. Ezeket a könyveket tanulmányozom, amiből bőven van a könyvpiacon. A következőt próbáltam összegyűjteni, azt a 10 tipikus hibát, amelyiket én mindegyikbe szinte fölfedeztem. Egyikbe többet, másikba kevesebbet, van olyan könyv, mert mindegyik benne van. Hát azok a kedvenceim. A tipikus hibáknak a 10, csak fizikáról beszélek mindig. Tehát amikor fizika könyveket olvasok, arról van most szó. Az első, egy tudományos állítás félreértése. Amikor az illető a hétköznapi kis sémáit alkalmaz, a totálisan félreért, hogy miről van szó. És arra építi fel az egész elméletét. A következő, kellő matematikai készség hiánya. Tudjuk, ez nagyon fontos. A matematika az egy olyan nyelv, amit nem tudunk a fizikába kikerülni, és akinek ez a készsége nincsen meg, nem építette ki, az nem fogja megérteni a fizikát. Fizikus hallgatók tudják nagyon, hogy nem lehet matematika nélkül megérteni a fizikát. Képtelenség. Lásd Feynman a filozofálgatásnak a sikertelenségéről. Érvelés helyett kinyilatkoztatások vannak ezekben a könyvben. Vagy a következő bizonyítás helyett verbális okoskodások vannak. Filozófiákat, felszíres analógiákkal próbálják elmagyarázni, hogy miről is van tulajdonképpen szó, amit a szerző úgymond el akar mondani. A fantázia és a valóság teljes összemosás. Nem tudni, hogy mi a fantáziája az írónak, és mi pedig, ami tényleg a valóságra vonatkozik. Megbízható mérésekre való hivatkozás, ez rengeteg van. Szóbeszédekre való hivatkozás, megbízható tanulók állítják, hogy ilyet rengeteget olvasni ezekben a könyvekben. A tények önkényes értelmezése. Ez is nagyon fontos. És van egy hallatlan magabiztosság ezekben a könyvekben. Hallatlan magabiztosság van, és egy mentális agresszivitás. Nem ezt olvassa az előszavakat meg a végszavakat, ott aztán minden el van mondva a sok hülye fizikusra, aki képtelen fölfogni, hogy itt nincs olyan egyszerű dologról van szó, ezt senki nem látja, csak én látom meg egyedül, és lám engem ezért kiközösítenek. Na hát ugye a süketnek magyarázzuk meg, hogy mi a zene. Az áltudós barátai nagyon sokszor kedvenc módon hivatkoznak régi példákra. Hát ezt a múlt évben akartam bemutatni, az energiafogalom kialakulásának a nagy embereit próbálta szemléltetni. Ezek között az emberek között, ami tényleg a nevük is mutatja, minden fizikus vagy mérnök hallgató találkozik legalább egy-kettővel, mint róla elnevezett törvényen. Három orvos is van, ide föl van a táblára. Miért van az, hogy ugye ezek kívül jöttek be a szakmába, és lám milyen nagyot alkottak. Tehát akkor fogadjuk be, ne mondjuk azt, hogy aki kívül jön a szakmába, az mindenféle buta, hiszen orvosok, tessék, azok is csináltak a fizikában, hogy igen ám, de. Ugye a két dolog ugyanaz, az nem ugyanaz, két ember mondja ugyanaz, nem ugyanaz, ez a mottónk. Miről van szó? Amikor ez a tudomány kialakult, és minden tudományterület, mikor kialakulni kezd, akkor még nagyon az első lépéseket teszi meg a tudomány. Még nem alakultak ki a kollektív sémája annak a tudománynak. Tehát ott még mindenki labdába rúghat. Mindenki egyforma sanszal indul, mert nincsen még a sémarendszer kialakulva. A paradigma rendszer még nem alakult ki. És akkor bizony mindenkinek lehet jó észrevétel abba a tudományterülete. Ezek az emberek olyanok voltak, akik ebben a korban üzték ezt a fizikát. Ma már nem tudna egy orvos a fizikába sajnos nagyot mondani, hát Korom Gyula erre könyve erre a gyönyörű példa. Hiába akart neki a Fidelicus úr Nobel-díjat adni. Most nézzünk egy példát, hogy ne csak a levegőbe beszéljek. próbálom szemléltetni, hogy milyen fajta hibákat vesz az észre, az ember ezekben a könyvekben. De valami őszintén XY művét ismerem nagyon alaposan. Most az elmúlt hónapokban is tényleg azzal keltem és feküdtem. Azt hiszem, hogy alaposan átnéztem mindéket. Hát először próbáltam, hogy megpróbálom megszámlálni a hibákat, de ez nem ment. Az első 50 oldal után, amikor a 100-nál tartottam, feladtam, és nem is értem, ez legalább olyan hülyeség lenne, mintha én a sakkozóból azt hinném, hogy az a jó sakkozó, öt lépésekből erre gondolkozni. Itt a sémákat kell megtalálni ebben a könyvben, mik azok a kognitív sémák, amikkel a pofa manipulál, vagy dolgozik, és akkor ezekből ilyen következtetés volt. Tehát megpróbáltam megkeresni azt az alapsémát, ami az egésznek a félreértését okozza, aztán fölépíti az egész rendszerét, és ezáltal gyártja az öreg mozgókat, mint ahogy ugye az újságban olvashattuk, amiatt aztán mindenki köbdösi őt. A könyvnek a nagy rész, ugye múlt fél évben, vagy múlt egy évvel ezelőtt a mechanikával foglalkoztam, most akkor a elektronikai része aspektusával fogjuk az XY-nak a műveit szemlélni. Hát a elektronikában alapvető két fogalmunk van, az elektromos mező és a mágneses mezőnek a fogalma, ott van fölírva a EBR. Ugye ezek olyan vektor mennyiségek, fizikai mennyiségek, amiket vektorokkal tudunk modellezni. Tehát nagyon bonyolult lenne, mert a tér minden pontjában is egy vektort kéne oda képzelni, és ez nagyon borzalmas szőrössé tenni a teret. Ezért kitalálunk egy ilyen geometriai szemléltetési módot, ami a úgynevezett erővonal. Na most itt a karcsival mutatunk volna egy kísérletet, hogy erővonal nem létezik, de most nincs itt a karcsi, nem tudjuk bemutatni, majd szünetben, aki akarja, megnézheti. Egy a lényeg, hogy az erővonal, ja, hozzam kis, hogy ilyen, hogy nincs erővonal. Az állítás az az, és ezt minden fizikus és mérnök hallgató tudja, fizikus mindegyik hallgató tudja kapásból, a mérnök hallgató az, aki nálam tanulja a fizikát, hogy az erővonalak nem léteznek a valóságban. Ez nem egy fizikai létező dolgok. Ez egy nagyon geometriai szemléltetési mód arra, hogy ezt a bonyolult függvényeket mi valahogy el tudjuk képzelni, és abba gondolkozni tudjunk. Kis illet majd lesz. Na most XY könyvében, amivel mindenki egyetért, és a múlt egy évvel ezelőtt is megmutattuk, az a nőtertétel volt. A nőtertétel, múltkor már beszéltünk, a mechanika vonatkozásában, most annyit mondunk csak, de nem általános tétel, hogy arról van itt tulajdonképpen szó, hogy egy rendszernél, most elektronikáról beszélünk, egy elektronika rendszerre tudunk definiálni egy ellenjelölt függvényt, ezt Lagrange függvénynek mondjuk, és ennek a Lagrange függvénynek a matematikai tulajdonságai, szimmetria tulajdonságai mondják meg azt, hogy annak a rendszernek milyen alapvető fizikai, például megmaradási tételek vannak benne, például a energiamaradás. Tehát ha ez az elfüggvény nem függ explicit az időtől, az energia abban a rendszerben meg fog maradni. Ez a Noether tétel állítása. Hát, fizikus hallgatók, ugye önök is fölismerik, ez a Lagrange sűrűségítő föl van írva. Aki nem ismeri, az nem baj, de döbbenjen meg. Azon döbbenjen meg, hogy ez a pár betű, ez egy olyan alaptörvényt fogalmaz meg ennek a segítségével, amivel minden olyan jelenség, ami az elektromossággal kapcsolatos, ez a projektor, a villamos vezeték, az autó, minden elektromos jelenség, ennek a törvénynek megfelelően működik. Sehol még senki, eddig a Földön nem tapasztalt olyan elektronikai jelenséget, amely ne ennek a törvénynek felelt volna meg. És nem csak itt, a teleszkóba belenézve, távoli csillagon, még ott is ezeket látjuk. Tehát itt van valami fantasztikus dolog, az a hitünk, hogy a természetben vannak törvények, és ezeket meg tudjuk ismerni, vagy legalábbis próbáljuk megismerni. Úgy látszik, hogy ez megerősítés nyert, mert lám, találtunk egy ilyen függvényt például ebben az esetben, ami jól működik. Ebből aztán persze a hagyományos alakú megfeleljetek megcsinálhatók, és utána és az is csinálható, hogy szemletes legyen a dolog, ne csak ilyen szimmetrián keresztül lássuk az energia megmaradás tételét, hogy fölírunk egy ilyen megmaradási tételt az energiára, ugye valamennyi energia kimegy a rendszerből, azok is nyilacskák, valamennyi ott energiatartalom bent van, hogy változik az időben, és vannak még források esetleg, vagy elnyelők, amivel én energiát pumpálok be, vagy pumpálok ki a rendszerből, és így az energia mérleg biztosítja nekem, hogy ez jelenti a energia megmaradás tételét a mi esetében. Na most itt az álom, édesálom. Hát ki ne vágyna egy olyan gépre, amely a következőt tudná. Van egy motor, be van kapcsolva a konnektorba, forog, még melegszik is, meg van. Valaki szépen oda megy, elvágja a drótot, és a motor meg tovább forog. És a világ, sőt, még gyárt, még arra állt, még esztergál is tudok, holott nincs bedugva a konnektorba. Hát ez mindenkinek az álma, hogy ilyet csinálni. Azonban eddig azt tapasztaltuk legalábbis, hogy ilyen motor nem létezik. Az ollót oda, elvágjuk, ahol meg is áll a motor rögtön. A XY szerint vannak ilyen gépek, ő szerint ez a hatásfok, ez 5-6, sőt 1000, még 1000-et is mondott, hogy az is van, hát azt már csak azt hittem, hogy nyilván valami félre nyomtatás van, úgyhogy azt, de hát állítólag az is van. Most ez egy különleges állítás valóban, és mint tudjuk, különleges állításhoz különleges érvek kellenek, mondja Carl Sagan, ez egy kisebb fajta csoda lenne. Ugye változnak az idők, változnak a csodák, menjünk vissza 200 évvel ezelőttre, David Hume, skót filozófus, a következőt mondta, semmilyen bizonyosság nem elegendő a csoda igazolására, csak ha bizonyosság olyan fajta, hogy hamissága csodálatosabb lenne, mint a tény, amelyet megerősíteni igyekszik. Első pillanatban egy bonyolultak tűnik a mondat, de fordítsuk ezt át a mi esetünkre. Na itt van a zöld, azt mondja. Semmilyen jelenség nem elegendő az energia nem megmaradásának az igazolására, csak ha a jelenség olyan fajta, hogy hamissága csodálatosabb lenne, mint az energia nem marad meg. Hát ilyet még eddig senki nem tapasztalt. Kivéve XY, de hát azt tudjuk, hogy az megmondom, hogy miért nem hihető XY a könyv. Miért van az bennem, hogy a írója, a könyv, aki ilyet állít, ő a kompetencia szintjén nagyon alacsonyan áll. Nézzük meg, mire alapozza a szerző azt az állításokat, hogy lehet ilyen motort csinálni, hogy elvágom a drótot és gyártja az energiát. A szerző azzal bizonyítja nagyon alapossá tétel, hogy kimásolta a fizikai könyvekből látható ábrákat, és döbbenetesen azt tapasztalja, hogy itt valami állati furcsaság van. Tessék nézni, mindenhol engelszimmetrikus elrendezések vannak. Mindenki olyanokat rajzolt föl a rajzoló, hogy tessék nézni, ilyen hengerek, csiák, minden, mintha engelszimmetrikus volna. Minden. Különben én is éleget szoktam rajzolni a táblára, és nem gondolom azt, hogy ennek alapvető. De, ugye, a szerző azt mondja, hogy ha-ha, mi következik ebből? Mert azt következik, hogy a Maxwell egyenletek addig érvényesek, amíg ilyen henger, kerek, forgás, szimmetrikus problémák vannak. Milyen is a szimmetria elromlik, tehát ilyen cikcakos ideget, akkor már nem érvényes a Maxwell egyenlet. Ez szó szerint így írja, ott van kivetítve. Tehát magyarul elkövet a szerző egy alapvető hibát, amit mechanikában is elkövetett, hogy a szimmetriát azt nem a Lagrange függvényre, nem a rendszernek erre a globális függvényre vonatkoztatja, hanem mechanikában a pályára, itt pedig az erővonalakra vonatkoztatja. Meg ezekre a görbékre. Ami egy képtelenség, mert nem erről van szó. A nőtértétel alapvetően való félreértése ez. Ebből persze rögtön következik. Mi következik? Szimmetria csökkenés van. Ugye? Mert hát nem kör alakú az a gyűrű. És akkor mi történik? Két lángos összetezek? Nyereség mező indukálódik. A mezők megjelenése a vákumból kipréseli az energiát. Ezt is lehet majd megnyerni. De ez még nincs semmi. Most, kollégák, ez komoly dolog. Ez az a pont, ahol az egész el van csúszva. Tehát ez az egész alapvetése az állít. Utána már minden ebből következik. Utána is érdemes a többit tovább olvasni, mert minden ebből vezet le. Az erőtér torzításának esetén nem érvényes a Maxwell egyenletek. Mi az, hogy erőtér torzulás? Ez a fogalom abszolút ért, nincs semmi matematika mellé, de erőtér torzulásnak ezt nevezem. Semmi. Ez egy fogalom, amit használ, nem tudom, mit jelent. Kiderül persze, hogy mit ért erőtér torzuláson. Hát, amit itt később mond, az erővonalak ilyen furcsán mennek. Tehát torzult az erővonalkép, torzult az erőtér. Ott van a többletenergia, itt jön ki a többletenergia. Na most akkor megvan a kiskapu azért, rafinált a mester, azt mondja, hogy ennek az megszületek még nem jósolják meg ezt az erőtér torzulást. Ne tessenek hazamenni számolni, abban, mert nem fog kijönni, mert nem jósolja meg azt az erőtér torzulást ez a Maxwell egyenletek rendszere. Sőt, még a kísért alapok sincsenek meg. Aha. A fizikus nem így gondolkozik. A fizikus ilyet látnak, azt mondja, hogy ez szélhámosság. Ez nem fér bele abba a tudományos módszerbe, amit mi űzünk, amikor fizikát űzünk. Mezőtorzulások hozzák létre a többletenergiát. Hát ez a mezőtorzulás az, ami a kulcsa az egésznek. Innentől kezdve már minden megy simán, utána már foroghat 1000%-os hatásfokkal is a gép. Következőt ezt nem mondom el, mert ez is a kedvenc semegé, mert aztán minden van, mert időugrás is van, meg most nyilván most van, az UFO-k tartanak ilyen kongresszus, és ott is a XY a időviharokról szólt, tehát akit érdekel, menjen át, hallgassa meg. Itt el van mondva, hogy nekem lenne egy kis szkeptikus vélemény az időviharok kapcsolatban, nincs rá idő, nem mondom el, mert kifutok az időből. Menjünk, igen, ez jó. Miért kell fizikát tanulni egy mérnök hallgatónak is? Ezt szeretném elmondani most pár szóval. Említettem az előbb, hogy a tudományunk úgy szerveződik a fizikában, hogy vannak alapaxiomáink, amiket nem bizonyítunk, még egyszer mondom. Ezek az első, amit a hőtannak az alaptételei, mechanika, elektronika és végül a kvantummechanika. Ezeket ismerjük ma, amiket ma alapvető tudományokat mondunk, ezeket elfogadjuk, nem bizonyítjuk, ezeket posztuláljuk. És utána ezekből vezetünk le számokat adott, és megnézzük, hogy a stimmel a valóságban. Rengeteg tárgy vesz minket körül, Gondolj bele, hány fajta, ezerféle, tízezer, százezer fajta tárgy vesz minket körbe. Ezeket a tárgyakat emberek csinálták, megváltoztatta az életünket. Ott látható az alfa, volt a űrbázis. Ennek minden elemét, egy nagyon bonyolult technológia, mi kell ehhez, tessék képzelni, föl kell vinni rakétákkal, technika, mechanika van benne, minden van benne. Ezt úgy tervezték meg, és úgy működik, hogy ezt a négy alap elvet elfogadtuk. És ennek szellemébe terveztük el. Nem kellett egyiken se túllépnünk, nem volt egyetlen egy olyan effektus, amikor az derült valaki, hogy nem megy, hát itt valami nem stimmel, hát rossz, ezt dobjuk ki az egészet a fejét. Nem volt egy se ilyen. Tehát ennek a sikerét, ezt, hogy posztulátum, axióma, és utána falszifikálás vagy cáfolás, ezt a mindennapi életünk bizonyítja. Vegyünk egy egyszerű példát, megint ez az elektrodinamika példája, ugye most erről volt szó. A négy alapvető törvény, az nagyon egyszer megfogalmazható, itt van a táblán. Hogy vannak elektromos pólusok, van mágneses dipólus, nincs mágneses monopólus, nem tapasztaltuk még, már a szerző szerint van, és ő ontja a gépeiből, sőt, az emberi szervezet is ontja, hát ezzel akartam beszélni, de nem tudok most már. A változó mágneses tér elektromos teret indukál, változó elektromos tér mágneses teret indukál. Ez a négy egyszerű kísérlet, amit itt be szoktuk mutatni a órákon. Ez a négy egyszerű kísérlet, az, ami alapja mindennek. Ha ez igaz tudnilik, akkor ráépülve az egész kialakítja azt a borzalmas, bonyolult rendszert, amit mi elektrodinamikának mondunk. A fizika tehát alaptörvényekre jön rá, megpróbálja azt, ezt induktív módon, tehát hogy sok elemi kísérletből következett arra, hogy mi lehet az alaptörvény, ez nem nehéz, ez nem könnyű dolog, hát gondoljunk bele, milyen sok fejenség van a világban. És rájön arra, hogy gyerekek, ez a kettő csak, ez a négy számít, a többi nem, a többi ennek a következménye. Ezzel foglalkozik a fizika. Persze modelleket csinál, természetesen, amikor akar valami számolni. Mit csinál a mérnök? A mérnök egy csodálatos dolgot csinál, és örüljön az, aki a mérnöki szakmát tanulja most. Mert azt csinálja, hogy ezekben az alaptörvényekben rendkívül absztraktabb, lásd a Lagrange sűrűségfüggvényt a nőtertételnél, és ezt a meglévő, működő dolgokat köti valahogy össze. Tehát ő is modell csinál, számolásokat és méréseket végez, ennek alapján félempirikus vagy empirikus formulákat állít össze valahogy, kiszámítható sémákat csinál, hogy azt tervezni tudjon. A tervezés végeredmény egy tárgy, amelyik működik. A csodálatos dolog, hogy működik. Most az az érdekes, hogy ebben a folyamatban, az alaptörvényektől eddig az alfa holdbázisig, nincsen semmi olyan lépés, ahol bele kellett volna valami extra dolgot tenni, azért, hogy ez működjön. Hanem ez eleve mind következik abból az alaptörvényből. Ezt nehéz elsőben belátni, mert hiszen óriási különbség van, hogy dörzsölgetem az ebonit rudat és a mágnest így fogom a kezembe, vagy az alfa holdbázis között. De mégis ezt csinálja a műszaki tudomány. Persze, néha elő szokott az fordulni, hogy valaki nagyon jól megtanulja a műszaki tudományokat, és elfelejti, hogy ezek az alapja a fizikában vannak. Sokszor panaszkodunk villamos mérnök karon tanító kollégákkal, hogy nem tudja a fizikát a negyed-ötöd éves mérnök hallgató, nem tudja. Pedig milyen jó lenne, ha tudná. Mert elfelejtette, mert azt hittem, amikor ezt tanult, tehát ez csak annyi, hogy dörzsölöm ott előtt, meg hozza a mágnes, olyan primitív dolog. És nem vette észre ezt a fantasztikus ívet, ami a kezdetektől végül is addig a törvényig elvezet. Ez a séma mind a mai napig igen jól működik, annyira, hogy a emberiség ezt a technikai civilizációs utat választotta. Abba élünk, vegyük tudomásul. A technika nélkül ma egész más lenne az emberiség élete. Hogy jó vagy rosszabb lenne, boldogabb lenne az egyén vagy nem, ezt nem tudjuk. Ez egy pszichológiai kérdés, ezt bízzuk rá a társadalomtudósokra, meg a szociálpszichológusokra. De egy biztos, hogy tényleg tény, hogy az emberiség ezt az utat választotta. Technikai civilizációnk van, ahol természettudományoknak alapvető funkciója van. Ezek mondják meg, vagy határozták meg azokat a tömegek, amelyek alapján azt ezeket a csodálatos dolgokat le tudjuk gyártani. Na most, még ezt elmondom mégiscsak, egy példát vegyünk. XY könyvében is benne van, lelkendezik V.J. könyvéről, kis füzetecske, meg az a címe, az energia tétel sérülése hullámterekben. Hát ezt a füzetet én láttam még az XY bizdítása előtt, hogy azt mondja, hogy érdemes elolvasni, a könyvesboltba, nem vettem meg, mert 800 forint volt, 50 oldalas füzetecske, belelapozgattam, már ottan hozták a széket nekem, amikor bementem a könyvesboltba, hogy ilyenkor ottan olvasgattam ezeket a könyvek, füzetecskéket. Lenyűgöző a maga a mű, és azért hozom ide, mert a tipikus példája annak alátámasztása, hogy miért kell egy mérnöknek fizikát tanulni. Az életünk nagyon jól megtanulta az antennatervezésnek a művészetét. Most csak bevágok egy ilyet, hogy lássák, hogy kb. Mik láthatok, nem baj, ha pici, nem érdekes. Csak azt akarom mutatni, hogy itt tényleg minden be van dobva, ami egy kívülálló számára olyan komolynak tűnik. Integrálok vannak, grafikonok vannak. Tehát 50 oldalon keresztül megy ez a dolog. Azt vizsgálja az illető, hogy ha van két koherens módon sugárzó dipólus, akkor a hullámtér az milyen lesz. És rájön arra a végén, ki is számolja, ott van szépen kiszámolva, mindig a számolás teljesen jó, hogy bizony az energia eltűnik. És azt mondja, hogy erre hogy nem jöttek rá ezek a tudósok, mikor ő erre rájött ilyen jól. Odáig megy az illető, hogy itten már ódákat zeng, hogy milyen jó lehetne ezt felhasználni ezt az energiatermelésre. Mert kijött neki a számolás exakt, hogy tényleg annyi, sőt, megy tovább, ugye hibás általánosítás, ez nem csak erre igaz, igaz például akkor a De Broglie hullámokra is. Tehát akkor a részecskéket is lehet teremteni, energiát is lehet teremteni. És ha van energia, van-e antienergia? Teszi fel a kérdést a szerző naív módon. Érezzük ezt a fizikába való jártasságnak ezt az alacsony kompetenciáját, amikor ilyen formai analógiákon, formai egybeeséseken, szavakon való hasonlóságon lovagol az illető. Meg kell keresni a hibát, hol van. Hát én megtaláltam a hibát, jelentem a lássam. A hiba picike, nem is venni észre, mint általában a dolgok így szoktak lenni. El van dugva. Annyira pici, nem is, hiszen hatalmas integrálok vannak, és egy picike kis hiba van benne. Itt van bekarikázva. Ez a pici hiba, amit a pofa odaírt. Magyarul ő nem vette figyelembe azt, hogy az egyik antenna sugárzása, az hat a másikra is, annak a tere. Ha elegendő közel vannak, akkor nem csak hullámtér van, hanem közeltér is, és az a közeltér az ott hat. És ez a közeltér adja pont azt az energiát, amit itt energia nyereségként mond a szerző, és pontosan a lecsengése ugyanaz, mint ember, én kiszámoltam, durván az a térbeli lecsengés van, mint amit itt én nem ellenőztem numerikusan, de kvalitatívan az a térbeli lecsengés van, mint amit ő számolt, tehát enélkül is tudni, hogy ez a hiba. Hát mit mutat ez? Azt mutatja, hogy ha a mérnök megtanulja jól a tervezés technikáját, vigyázzon arra, hogyha elfelejti a fizikát, és azt mondja, hogy az ennek a megállapítása nem igaz, akkor utána olyan útra keveredjen, hogy ő ezt be is akarja bizonyítani, és hibát ejtve látszólag be is bizonyítja. A következő eddig voltak a viszonylag formális komoly dolgok, most egy kicsikét játszunk, játékos játékelmélet. Avagy a hiszékenység matematikai modellje. Miért van az, hogy ez a könyv, amit XY könyvéről beszélek, olyan népszerű a hallgatók körében. Kézbe van állandóan. Kivéve az a négy, ami nálam van, azt nem adom vissza. Mindig ilyen a felszöltés, hogy előjegyzés van, azonnal vigye vissza. Megmondom, nem viszem vissza, mert ez nekem kell. Fontos a hallgatókat ebből tanító, az áltudományjal való kapcsolatukra. Nagyon rossz a könyv, hát olyan rossz véleményem van róla, hogy tavalyhoz képest még szabad. De ugyanakkor ezek a Korom, Gyula, stb. Könyvei szintén népszerűek. Miért hisszük el az a véleményre? Próbáljuk ezt végig gondolni. Hát egy kis játékelmélet modellt fogunk csinálni. Tegyük föl, hogy vannak negatív és pozitív hírek. Ezt tudjuk, kategorizáljuk így. Egy hír negatív, egy negatív hír az lehet igaz vagy hamis, ezt így írtam föl. Én, mint alany, azt vagy elhiszem, igaznak vélem vagy hamisnak. Most akkor mindenkhez rendeljünk egy valamiféle nyereséget. Hát például, hogyha egy negatív hír igaz, és én azt igaznak veszem el, akkor az nagyon jó, mert tudok ellene védekezni. Mit tudom, azt mondják, hogy jönnek a zsebrákok, tehát menekülni kell. Akkor én tudom, jó, összepakolom a családot, elmegyünk. energia kellett befektetnem, de sokkal többet nyertem, mert megmaradt a család, örülünk neki, kaptam egy pontot. Ha azonban az a hamis a hír, hogy jönnek a zsebrákok, és én ezt igaznak veszem, és elmegyek, akkor veszteségem van, mert ott hagytam a lakásomat, kifosztották közbe, ez egy mínusz valami lesz, tehát ott legyen annak a súlya mínusz egy. Tegyük föl, hogy egy hamis hír az igaz, és én azt, és igaz, és az hamisnak veszem. Ez a legrosszabb. Jönnek a zsebrákok, ez egy rémhír. Ott ülök, jönnek a zsebrákok, leverik a felmet családomat, elhurcolják, kész. Akkor nagyon nagy a veszteségem, mínusz 10 pont. És végül, hogyha a hamis a hír, és én hamisnak veszem, nem tudok semmi, megy tovább az élet, akkor 0 pont, nem érdekes. Nézzük a pozitív hírnél, hogyan van ez. Hát nézzük meg, hogyha egy pozitív hír igaz, és én igaznak teszem, akkor nagy nyereségem lehet. Azt mondják, hogy Toyota gépkocsikat osztanak a Kossuth téren. Akkor most én oda megyek, és akkor lesz egy, elfogadom igaznak, lesz egy 10 ponton, mert van egy Toyota gépkocsim. Jó jártam, mert valóban... Mi van akkor, hogyha ezt a igaz hírt, ami pozitív hír, én hamisnak veszek? Azt mondom, nem is igaz, hogy osztanak. Hát akkor csak a sárga ügység fog engem emészteni, hogy én nem kaptam Toyotát, és akkor ideges vagyok bekeveni gyógyszert, tehát az rossz. Mínusz egy pontot kapok ezért. Hasonló módon, ha most el akarom tovább ragozni, kitöltött a táblázatot. Most írjuk föl akkor a nyereség függvényét ennek, az én nyereség függvényének. Akkor legyen a következő. Az, hogy egy hír az igaz, az lenne Q valószínűséggel igaz, és hogy hamis, akkor 1 mínusz Q-val. Az, hogy én elfogadom igaznak, az legyen P, hogy hamisnak, akkor 1 mínusz P. És föl lehet írni, itt látható, aki tudja a matematikát, azt nem kell magyarázni, így néz ki a nyereség függvényem. Tehát nagyon sokat élek az életben, sok hírt hallok, mindig reagálok, akkor hosszú távon, átlagosan ez lesz a nyerességem, az N- és az M+. Ezt átrendezem, kapom ezt az egyenletet. Következő a kérdés, hogyha nincsen lehetőségem a hír ellenőrzésére. Tehát én nekem el kell rögtön döntenem, kell még hallanom a hírt, hogy igaz vagy nem. És nem tudok utána járni, hogy most szkeptikus, nézzük meg, tényleg, fölé van a Jóskát, idefél, ott laksz a Kossuth téren, tényleg osztják a Toyotát. Tehát nem tudom csinálni, rögtön dönteni kell. Akkor... és a Q az valamilyen érték, nem tudom, hogy mennyi, hogy milyen valószínűséggel igaz a hír vagy hamis, akkor én vajon...
Milyen jó stratégia? Milyen D valószínűséggel használom a jelentőszerben a hír? Azon, hogy ez a
Fölrajzoltam a két függvényt, az N- és az N+, különböző Q értékeknél. Ezt kaptam eredményt, és a következő látszik, akkor tessék nézni. Negatív hírnél, akármilyen Q is van, az a legjobb, hogyha én P-t 1-nek választom. Egészen addig, amikor a Q az nagyobb, mint a 0,09. Magyarul, amikor a Q az azt jelenti, hogy milyen valószínűséggel igaz a hír. Tehát csak nagyon pici százalékban, amikor a hír az hamis, akkor válik jobb az, hogyha én például egyet veszem. Tessék nézni, mindig az a jó, hogyha maximális adott Q-nál, hogyha én elhiszem a hírt. És ugyanez van a negatívnál is. Magyarul az történik, hogy nyilván az van, az evolúciós termék az, hogy mind olyan ősöknek az utódjaink, akik az evolúciót túlélték. Hogy híreket kaptak, arra rögtön reagáltak és működtek. Az állat is ezt csinálja, az állati elmék. Ugye zörög a bokor, akkor a szarvas rögtön előtt nem kezdi nézni, hogy tényleg mi van, mert rájön arra, hogy lehet, hogy hamis a hír, és nem oroszlán van ott, de mégis jobban jár, ha elmegy. És ha bemegyek a tyúkok közé, és csörgetem az acskót, akkor oda jönnek, pozitív a hír, és lehet, hogy csak kavicsot szórok, de oda jöttek. Első zörögt az, hogy elhiszik a hírt. Mind a kettő. Tehát az állításom az, hogy mi olyan ősök utódjai vagyunk, ahol rögtön elhiszik a hírt, mert az a jó stratégia. Ez annyira bennünk van, hogy rögtön az első az, hogy elhisszük. Elhisszük azt, hogy az aquapool az jól működik, elhisszük azt, hogy XY belgyógyászoros megcáfolta Einstein relativitás elméletét. Rögtön elhisszük azt, és mondanám a sok, hogy van csodaszerkezet, 1000%-os hatásfokkal működik, hogy a energiamegy sérül hullámterekben, és a többi, és a többi. Mert valahogy erre vagyunk kódolva. De ez az igazság. Nézzük meg. Hogyha nekem van időm ellenőrizni, hogy a hír igaz-e vagy nem, ugye, akkor mindig ebbe az egyes pontba vagyok, akkor mindig a maximális nyerességem ez az egy. Ugye, mert akkor tudom, hogy igaz, igaz, hamis, hamis, itt a 10 meg a 0. Ezt akkor érem el, ez pontos, ez a bekarikázott rész. Tehát, ha én nekem van a hírre ellenőrzési lehetőségem, akkor én is akkor járok hosszú távon jobban, hogyha megnézem, hogy a hír tényleg igaz vagy nem, de ez már egy hosszabb szellemi erőfeszítés terméke. Mert ezt a könyvet olvasni nem könnyű, kollégák. XY műveit nagyon nehéz olvasni, mert nagyon jó ír. Nagyon jó ír, ellangatja az embernek a fantáziát, és ez csak hirtelen azt mondja, hogy te jó Isten, ez most már hol járunk, hogy hol csúsztunk el? Nagyon nehéz észrevenni. Általában ez a általános műveknek egy nagyon karakterisztikus vonása. A következő rész az... menjünk cseikém, a 18, van olyan, az 18-as, igen. Ez azért, ezt gondoltam, hogy erre esetleg nem jut idő, de most mégis úgy siettem, hogy erre jusson idő, mert itt a hozzá... Nem sok. Ajjaj, de kámi, van 3 percem elvileg. Meg később is kezdtem, azt hiszem. Tehát most akkor gyorsan csak ilyen idézeteket mutatok. Miért mutatok idézeteket? Azért, mert ezek az emberek, akiktől idézek, mondhatnám ezt én is, de esetleg nem hiszik el, mert én a szakmai kompetenciának a szintjén nem állok olyan magasan. De ha olyan emberek mondják, akiket itt a táblán vannak, akik bizonyították, hogy a szakmai kompetencia szintén, nagymesteri szinten űzik a szakmát, őnekik jobban elfogadjuk, mert hitelük van. Azt mondja Carl Sagan, hogy a tudomány, most arról beszélünk, hogy mennyire biztos a tudomány dolgaiban. Ott van, a tudomány tévedések sorozatán keresztül halad előre. Tehát mindig hipotéziseink vannak, ezeket vagy rossz a hipotézis, vagy nem. Ezt meg lehet száfolni, vagy ellenemond, akkor azokat eldobjuk, újakat keresünk. Így halad előre a tudomány. Személyes vonatkozása persze van. Egy tudós zokon veheti, hogyha nem fogadták el az ő hipotézisét. Erről szóval írunk egy cikket, visszadobják, mert esetleg olyan butaság van benne. De ez a hipotézis ellenőrzése, ez centrális jelentőség a tudomány szempontjából. Ezt csináljuk állandóan. Következő. Itt azt mutatja meg, hogy nem igaz az áltudós barátainak az az állítása, hogy miszerint a fizika nem érdekli a kísérlet. Nem igaz, nem igaz. Állandóan ezt csináljuk. Összevetjük a kísérletet a valósággal, vagy a törvénykel mindig, és ha az kísérlet jó, és az elmélet nem azt adja, az elmélet a hibás. És nem számít az, hogy milyen okos volt az, aki mondta. Nem számít az, hogy mennyire neves személyiség, aki mondta. Akkor rossz, elvetjük. Itt nincs hierarchia, nincsen tekintélyelv. Hogy a főnökön mondta, akkor mindig igaz. Ez lehet, hogy a magáncégnél igaz. De a tudományban ilyen nincs. Menjünk tovább. Beépített önkontroll. Erről szól az egész tudomány. Ez a jó, ez az állandó kísérlet, elmélet, falszifikálás, stb., hogy mindig önkontroll alatt tartja saját magát. Állandóan ott van, kétségben, hogy tényleg jó, keressünk újabbakat, mindenki keresi az új effektusokat, hát ha ez ellentmond valaminek. Azt hiszem, hogy Raskó Péter és én lennék a legeslegboldogabbak, ha valaki kimutatna, hogy a fénysebességnél van nagyobb sebesség, hát hogy anyagi részecskék mozognának. Mindenki, minden fizikus örülne, végre valami, ezzel érdemes foglalkozni. Jaj, de érdekes! Vártunk, eddig még nem sikerült, pedig nagyon várjuk, higgyék el. Menjünk tovább. Megint, ez egy alapmotívum. Ne higgy a tekintélyek, nem szabad hinni sohasem. A vezetőknek éppen úgy, hogy bizonyítani kell, hogy igazuk van, mint egy, akár még utolsó lesznek. Ezt akik PhD hallgatók, fizikusok tudják nagyon jól. Hogy a főnöknek ugyanúgy, ha mondja meg, tényleg igaz ez? És ha tényleg igazok vető bizony, ha nem, akkor meg sajnos tanárul tévedett. Rengeteg ilyen van. Menjünk tovább. Ez megint ugyanaz, hogy hát nem lehet. Menjünk tovább, igen? Jó. Szintén ugyanez. Várjál csak. Ja, igen, nem, ez megy vissza, ez jó. Most a társadalmi vonatkozásokról szeretnék egy pár szót mondani, hogy miért nem szeretem én az XY-okat? Hát azért, mert addig, amíg Józsi bácsi összebuherál egy készüléket és gyártja a mágneses monopólusokat a sufniba, addig ez nem érdekes dolog. Amíg az akvapolt fölakasztja valaki a pincéjére, és bent száradtja a ruháit, ez nem érdekes. Ezek mind lényegtelen dolgok, amíg ilyen kis körbe terjednek. Azonban, sajnos, társadalomban élünk. Van a társadalom, ez egy közbeszéd. Van közvélemény, ami ennek alapján kialakul, sőt, lesz egy közgondolkodás, ami ennek alapján közgondolássá válik, és végül ez cselekvéssé válhat. Tehát, amikor az irracionális viselkedések cselekvéssé válnak, hát attól mentsen meg minket az ég, amit a történelmek sajnos mutatják. Tehát én azt gondolom, én magam részéről, azért küzdök az áltudomány ellen, mert minden áltudományos állítás és könyv, az azt segíti elő, hogy rontja a közösségnek a racionalitásba való bizalmát. Annak a racionalitásnak a szintjét nyomja egyre lejjebb és lejjebb. A sorba sokszor kellnek ilyen idegben. És ez meg nagyon rossz, mert ez olyan útra vezethet, amelyet nem kíván az ember magának. És végül záróképként, hogy azért mégis milyen jó szeretjük mi egymást, itt egy könyvesbolt, és milyen szépen megfér egymás mellett az áltudós XY-ok munkája, mellette olyan nagyokkal, mint a Pólya, ott van még a Penrose is, azt hiszem, igen, ott van az XY. Hát, így ölelkezünk össze, és barátilag éljük a hétköznapi életünket. Én azonban nem szeretem XY-okat. Köszönöm a figyelmet.
Bevezetőben Kertész János köszönetet mondott azoknak, akik támogatták ezt a rendezvényt. Én azért azt mondanám, hogy Orosz László docens előadása nem jöhetett volna létre XY6-hatós közreműködése nélkül.